Két dolog, tehát először is Isten hozott titeket, szuper, hogy itt vagytok. A második, hogy jövő héten, ha minden igaz, akkor az imáról fogunk beszélni, de ami még igazabbnak tűnik, hogy Pásztor Kende itt lesz az üzletember találkozón, és megoszt velünk. Aki esetleg nem tudná, Pásztor Kende a gyülekezetünknek a lelki pásztora, és egy nagyszerű barát, egy kiváló embere Istennek. Ő az egyik, aki úgy tud tanítani, hogy én is értem. A mély szellemi igazságokat egyszerűen és érthetően egy olyan módon tudja tanítani, hogy az ember így magára veszi és alkalmazni tudja a saját életében. Úgyhogy nagyon nagy kincs ő nekünk, és nagyon jó, hogy jön jövő héten. Úgyhogy ha bírtok, gyertek, hallgassátok meg. És most pedig a hermeneutika a téma, azaz, hogy hogyan olvassuk a Bibliát, hogyan értelmezzük a Bibliát, mik az alapvető szabályai, törvényei a szövegértelmezésnek. És ugye üzletember találkozón vagyunk, mi köze ennek az üzletemberséghez? Nagyon egyszerű. Azok az üzleti elvek, amik hosszú távon működnek, azok az elvek, amik sikeressé tesznek egy embert, egy vállalkozást, azok gyakorlatilag mind-mind bibliai elvek. Igazából nincs olyan üzleti sikerrecept, amely hosszú távon működne, amelynek ne találnád meg a tömör definícióját valahol a Bibliában. Ha ezt a könyvet tudod olvasni, ha ezt a könyvet tudod értelmezni, ha csak a példabeszédeket használod, és az alapján vezéreled az üzletedet, az életedet, akkor sinem vagy. De sokszor azt látjuk, hogy hívők, akár már régebben hívők, zavarba jönnek azzal, hogy mit is jelent, ami írva van. Mintha ellent mondanának dolgok egymásnak, minthogyha zavaros lenne néhány rész. De közben nem az, csak nem úgy van leírva, mint egy 10 pontos tedd ezt, tedd azt feladatlista. Hanem mint egy összetett szöveg, amit neked értelmezned kell. És a szöveg értelmezés az egy tudomány. Egy a Bibliától függetlenül létező tudomány. Hermeneutika, ez a neve a dolognak. És ez az, aminek az alapszabályaival, ha tisztában vagy, akkor a könyv megnyílik előtted. Úgyhogy Kaut Gyuri ennek a tudománynak a nagy értője, és külön miattatok, és csak nektek felkészült ebből. Nem most tanítja ezt történetesen a Biblia iskolában, úgyhogy köszönjük neki, Kaut Gyuri.
Igen. Ez egy nem hermeneutikai, de homiletikai alapelv, hogyha ez mond valamit. Ez nem hermeneutikai, de egy homiletikai alapelv, hogy imádkozzunk, mielőtt beszélünk. Nyilvánosság. A prédikálás tant. Prédikálás.
Nyilvános beszéd tanul.
Igen. Public speech. Drága Uram, köszönöm neked a nagy kegyelmed, és az, hogy te alkalmassá tettél arra, hogy részesei legyünk annak az örökségnek, amit te nekünk szeretnél adni. És kérlek arra, hogy készíts fel a szívünket arra, hogy most elfogadjunk. Segíts félretenni a zavaró tényezőket, a zavaró gondolatokat, Uram, és hadd tudjunk osztatlan figyelemmel fókuszálni az igére, a Te üzenetedre, Uram, amelynek örökkévaló értéke van, nem halványul el, nem válik érvénytelenné soha. És kérlek, hogy kend fel ezt a gondolatot, ezt a kis tanulmányt, és használd a javunkra, kérlek. Mutasd meg a gyakorlati hasznát és alkalmazását nekünk. Köszönöm. Tényleg, és kend fel a hallgatókat, hogy halljanak, hogy elfogadjanak, hogy értsenek. Te szellemed által, Uram, köszönöm neked. Te nevedben kértük Jézus az Atyától. Amen. Amen. És kicsit nehéz azért a dolog, mert ez egy tényleg egy tudományterület, és nehéz róla röviden beszélni, De így az alapokat azt hiszem át tudjuk nézni, és kicsit így egy gyakorlati oldalát is. És körülbelül mennyien 40 perc, ugye max, az úgy jó, nem? Úgyhogy, ja, max, ja, 40 perces lesz szerintem, de lehet, hogy több is. És van egy ilyen alapelv, 2 Timóteus 3.16-ban, szerintem nyissuk ki ott a Bibliát. 2 Timóteus 3.16 azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. A tanítása, a feddése, a megjobbítása és az igazságban való nevelése. Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Azt mondja, és van itt ebben néhány dolog, amit így érdemes, ami felett úgy, én úgy átsiklottam még korábban. Az egyik az, hogy a teljes írás, ez elejétől a végéig, az első szótól az utolsóig, Istentől ihletett és hasznos. És ez azt mondja, hogy a teljes írásnak, ahogy a Biblia íródott, ez fontos tudnunk, ilyen értelemben a Biblia természet feletti könyv. Mert még egy versen alátámasztanám, 2 Péter 1.21, felolvasom. Mert azt mondja, hogy sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. És biztos felmerült már ez a kérdés bennetek, de hát, hogy a Biblia csak egy könyv, hát azt is emberek írták. De ez a két vers mondja, hogy Istentől ihletve. Az ihletés pedig egy olyan folyamat, amikor Isten pontosan közli az ő gondolatait emberekkel, jelen esetben gyakorlatilag azzal a 40 emberrel, aki leírta a Bibliát, akiket Isten választott ki erre a feladatra, és pontosan leírták Isten gondolatait, és amiért részben természeti is a Biblia, mert a saját egyéniségük is benne van. Pontos gondolatok vannak, ez eredeti héber és görög nyelven, nagyon kifejezőek, ugyanakkor emberi nyelven vannak leírva, és emberek által vannak leírva. És azt mondja még, hogy miért fontos nekünk tanulmányoznunk, az 2 Timóteus 2.15 mondja. Mond itt egy szót, hogy igyekezzél. Igyekezzél. És ez a szó az eredetiben az, hogy egy ilyen buzgón tanulmányozni. Ez a... mindjárt megnézzük a... Oké. Spudadzó a görögbe, de mindegy. A lényeg azt jelenti, hogy buzgón tanulmányozni. Tehát igyekezzél, buzgón tanulmányozd, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyen nem val, hanem helyesen hasogatja az igazság beszédét. Ez fontos, mert a Biblia, ha ránézel egy nagy, olyan, mint egy nagy, nem tudom, egy kőtömb mondjuk, ami így össze van állva, és úgy egybe van, és olyan nem észhetetlennek tűnik, nem olyan nehéz, főleg ha a Károli verziót olvasod, ami ráadásul még régies nyelven is van. De van a Bibliának tényleg egy értelmezési módja, ugye te, mint bármely más szövegnek, ugyanazok az elvek vonatkoznak rá, mint bármely más szövegre, és lehet érteni a Bibliát, és nem bonyolult. Viszont ami nagyon fontos, azok az előfeltételezéseink. És lehet, hogy fontosabbak, mint akár gondolnánk, mert nem mindegy, hogy milyen előfeltételezéssel közelítek a Bibliához. Az előfeltételezéseim meghatározzák azt, hogy mit fogadok el, és hogy fogadom el, hogy mihez kapcsolom, hogy csak egy részét hiszem el, vagy az egészet. És nagyon fontos még maga az apologetika, amit talán nektek nem kell sokat magyarázni, mert hallottátok, hogy mi az. Ugye, apologetika az írás, védelmezés, értem, hát... Ugye megvédeni, ezt jelenti a szó, tehát az írás megvédésének a tudománya gyakorlatilag. Az, hogy olyan történelmi, jogi bizonyítékok, egy olyan háttérnek a feltárása, amiből biztosan tudjuk, hogy hogy valami igaz, és az tényleg úgy van. És igen, van még egy filozófiai háttere is a dolognak. És a Bibliát azt hittel kell megközelíteni, ugye? De a hitről tudjuk, hogy az meggyőződés igazából. És hogy ami alapján hiszünk, az történelmi tények, bizonyítékokkal alátámasztva, és szemtanúk bizonyságtételére alapozva. Ha most a történelmi oldalát nézzük. Úgyhogy nem vakhit, amivel közelítünk a Bibliához, hanem egy gyakorlatilag tényleg egy tudományos alátámasztása mind annak, ami ott benne van. És az, hogy a Biblia természet feletti, azt is mondja maga után, mivel Isten tévedhetetlen, ezért a Biblia is tévedhetetlen. Hogyha a Bibliában lennének hibák, akkor az azt bizonyítaná, hogy Isten se tévedhetetlen. És igazából akkor nem is Isten, nincs előjoga magát Istennek nevezni. Mindenek felett való tökéletes lénynek gyakorlatilag. Ugyanakkor, mint mondtam, természeti is a Biblia, tehát emberi nyelven íródott. Érthető mindenki számára, és ez nagyon fontos tudni. De amikor így közelítik a Bibliához, nyilván ott vannak az előfeltételezések. És ezért mondja Isten, hogy van két hozzáállás, ami egyszerre kell, hogy jelen legyen, amikor olvasom. Az egyik az alázat, a másik a szelídség. Az alázat és a szelídség. És gyakorlatilag az alázat az, hogy ezt a Sanyi mondta, ilyen röviden definiálta, hogy én tévedhetek, de Istennek igaza van, és a szelídség pedig azt jelenti, hogy taníthatóság. Hogy tanítható vagyok. Nem úgy jövök, hogy én már mindent tudok, és nekem ne mondja meg itt senki. És max megkeresem azt, hogy mi az, amivel alátámaszthatom az előfeltételezéseimet a Bibliából. Nem, hanem úgy jövök, hogy én lehet, hogy tévedek, Uram, és Te taníts engem alázatosan és szelíden. Ez nagyon fontos dolog, mert a félreértelmezés a Bibliának az ennek a figyelmen kívül hagyásából ered. És annak, hogy nem egy tanulmányozó szívvel, hanem egy ilyen emberi nézőpontból, egy ilyen önző nézőpontból közelítik az emberek a Bibliát. És talán az eleje az így, az egész, ahol kezdődik az apologetika, tényleg. És arról nem fogok most beszélni, mert a Sanyi tartott róla órát, és üzletemmel találkozókon is volt róla szó, és mindig azért úgy előjön a téma. De az írásnak van tekintélye amiatt, hogy valóban megvédhetem annak az igazát. És hogyha ez az előfeltételezésem, hogy a Biblia igaz, akkor elkezdhetem úgy olvasni, hogy ebbe a könyvbe van valami számomra, mert ez több, mint egy könyv. Ez Isten üzenete az embernek, ez Isten üzenete az emberiségnek, ugye? Egy üzenet, ami pontos, és ahol le van definiálva gyakorlatilag minden, ami az élethez szükséges. Minden. És ez persze elsősorban az Istennel való kapcsolat. Oké, de maga a Biblia is mondja, beszél a saját értelmezéséről igazából. Az Új Szövetség értelmezi az Ószövetséget. Az Ószövetségből látjuk az Új Szövetségben a bekövetkezéseket, és aztán tényleg így a kereszt a középpontja az egész nagy képnek, ahol minden beteljesedett, és amire mutat az Ószövetség, és amiről beszél az Új Szövetség. És a Bibliának egy központi témája van, egy főszereplője van. És ezt lehetne így mondani, hogy ha Isten, azt mondjuk, hogy Isten az oké, az kicsit általános, de mondhatjuk ezt, hogy Jézus Krisztus. Minden az ő eljövetelére, az ő tettére, és annak a következményeire utal, és arról beszél minden, az egész Biblia. És ezt az egy fontos dolgot tudom, akkor már nagyon sok minden kezd érthetővé válni a Bibliából. Például a Mózes harmadik könyve, a levitáknak szóló könyv, ahol áldozati szertartások vannak, hihetetlen precizitással leírva, és aztán láthatom, hogy ezek előképek, amelyek a képes beszédnek egy fajtája, amiről fogok röviden is beszélni mindjárt, és láthatom, hogy ott van benne utalás, bár képiesen Jézus Krisztusra, és persze van szó szerinti utalás is. Jó néhány profécia, 333 pontosan, amelyik Jézus Krisztusra utal pontosan szó szerint. És némelyik használ képeket, némelyik egy az egyben szó szerint értelmezendő, de valami hihetetlen módon alátámasztják egymást. Oké, ha rossz előfeltételezésre jövök a Bibliához, az tényleg az rossz alkalmazáshoz fog vezetni, ami az életemre lesz rossz hatással. Ugye az ember a meggyőződései alapján cselekszik jó esetben. És hogyha azok a meggyőződések rossz alapon nyugszanak, akkor a tetteim és azoknak a következményei, a hatásai rosszak lesznek. És ezért fontos még egyszer az alázatos szív és a szelíd hozzáállás, amikor olvasom a Bibliát. És nagyon sok félreértelmezés, talán a legtöbb az abból ered, így a mai világban, mondjuk úgy, inkább azt mondom, egy jó része, hogy azt mondják, hogy nincs természet feletti, hogy nem lehetnek csodák, és próbálják racionalizálni, megmagyarázni. És hogy természet felettinek találtam egy jó meghatározását, egy kicsit, nem tudom, bonyolult-e, de azt mondja, olyan információk, elméletek és nézetek, szokások, amelyek nem ellenőrizhető tapasztalatból és gondolkodásból származnak. És olyan események, amelyek ellentétben állnak természet ismert folyamataival. És azt mondják, hogy ami nem áll összhangban a természet ismert folyamataival, vagy nem tapasztalható meg empirikusan, tehát nem tapasztalatom által nem felfogható, az öt érzékszerem által nem felfogható, az olyan nincs. Azt valahogy meg lehet magyarázni, az biztos képes beszéd, vagy az biztos máshogy kell érteni. De Isten tesz csodákat. Mivel ha elhiszem, hogy Isten a teremtő, akkor neki hatalmában van csodákat tennie. És erről is volt szó már itt korábban. És ez egy nagyon fontos hozzáállás és előfeltételezés, hogy csodák vannak, hogy természet feletti létezik. És azt igazából a legtöbb ember tudja, a szívében ott van mindenkinek, hogy van természet feletti. De hogyha ennek a tagadásával közelítem a Bibliát, akkor nem kell csodálkozni, hogyha rossz következtetésekre fogok jutni. És a másik egy ilyen, hogy ez a kulturális relativizmus. A nevében benne van, hogy egy viszonyított, egy olyan nézőpont, amikor az én saját jelenlegi kultúrámból következtetek arra, hogy mi lehet igaz a Bibliában, és mi nem. Mi az, ami gyakorlatilag azt mondja, van egy definíció, hogy egy gondolati értéke attól függ, amilyen kultúrában éppen van. De ez megint csak nem igaz, és nem helyes a Biblia értelmezése szempontjából, mert Isten kultúrák felett, idő felett és nemzetek felett áll. Bár valóban egy kultúrán keresztül, és mondjuk az kultúrákon keresztül, és az idő egy folyamatában jelentette ki magát, de az ő üzenete az nem köthető kultúrához. Úgy értem, maga az üzenet az átható korokon és nemzedékeken és kultúrákon. És az üzenet az változatlan, mindig ez. Igazából János 3.16, és ez összpontosítja a Bibliát, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy senki el ne vesszen, hanem bárki, aki hisz, annak üdvösség legyen. Bárki, aki hisz. És ez végighúzódik a Biblián. 1 Mózes 3.15-től Jelenések 22-ig. Ez a gondolat egyébként. Az evangélium ott van. A 1 Mózes 3-ban, és van egy ilyen elv a Bibliában, az első említés elve. Ez fontos az értelmezéshez egyébként. Az első említés elve. Amikor keresem valaminek az értelmét, akkor megkeresem, hogy hol beszélt először arról a Biblia, és akkor milyen környezetben, milyen összefüggésben, és mit mondott róla. Az első említés. És az evangélium, az, gyakorlatilag az ős evangélium 1 Mózes 3.15-ben, ami jelen van minden kultúrában, tényleg ezt megvizsgálták a kultúra kutatók, és azt találták, hogy az evangélium ott volt, a magja ott volt minden kultúrában, mert minden kultúrának ugyanaz volt a magja, Ádám és Éva, hihetetlen, Indiától kezdve Kínáig. És aztán persze ezek teremtés kultuszokká és legendákká nőtték ki magukat, hogy az ember hozzárakosgatta a sajátját, de a magot azt mindenütt felfedezték, hogy van egy megváltó. És itt szól a vers, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, ezt mondja Isten sátának, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. És ez a képes beszéd egyébként allegóriának hívják. Sok kép van benne, mert nem azt jelenti, hogy az ördög majd a megváltó sarkát mardosa, szó szerinti értelemben, hogy ott fog állni a kereszten és így kapdosa, hanem, és majd arról is beszélünk talán, hogy honnan tudjuk ezt, hogy ez képes beszéd. De itt van az első kijelentése a megváltónak, és aztán ugye itt van az első említése még a bűnnek. És egy Mózes ilyen szempontból egy nagyon fontos könyv egyébként. A apologetikai szempontból is, mert itt van benne mindaz, amire mi gyakorlatilag alapozzuk a hitünket. A teremtés, a bűn, és vannak olyanok, megint csak, akik azt mondják, hogy ezt nem szó szerint kell érteni. A teremtés az nem szó szerinti 7 nap. A bűn az nem bűn, meg se történt, ez csak egy legenda. De hogyha nem történt meg a bűneset, akkor miért jött el Jézus? Akkor miért kellett a kereszthalál? Akkor nincs értelme. Hogyha elveszed egy Mózest a Bibliából, ha azt mondod, hogy az első néhány fejezete csak, de akár a többi nem igaz, akkor kihúztad gyakorlatilag az alapot a magad alól. Meg úgy értem, akkor az összes többire is ugyanolyan joggal rámondhatnám, hogy nem igaz. Ugyanolyan joggal. Oké, és tehát volt ez a kulturális relativizmus egyébként, amire ma sokan mondják például, hogy persze Jézus idejében nem volt szabad a vállás, ugye Jézus mondta a farizeusoknak, de most már szabad, mert egy más kultúra van. De ez nem, ez megint csak egy félreértelmezés, egy kicsavarás, egy emberi érdek szerinti átértelmezése a Bibliának, ami nem helyes. És még egy dolog, hogy miért jövök én a Bibliához? Hogy alátámasszam a saját kis gondolatvilágomat? Vagy azért, hogy válaszokat kapjak? Azért, hogy vezetést kapjak? Azért, hogy bátorítást kapjak? És igen, ez utóbbi igazából a jó hozzáállás, hogy lehet-e kritikus hozzáállásom, és a kritikus hozzáállás én értelemben az nem egy rossz dolog, mert igen, én nem fogadok el akármit, igen, és én meg akarom kérdőjelezni. És De nem is lehet, olyan végletekbe sem mehetek el, hogy hát akkor sem fogadom el akármit mondasz, mert akkor megint csak min állok, tudod, miért olvasom? És a Biblia tekintélyére vonatkozóan van itt néhány vers, mondjuk egyet. A Biblia hibátlan és van tekintélye. Máté 24.35 ezt mondja. 24.35, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. És aztán van még ugye az Máté 5.18, az még itt van, ami azt hiszem az apologetikából is az egyik ilyen alapgondolat volt, hogy mert bizony mondom nektek, hogy még az ég és a föld elmúlik a törvényből, egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg mind be nem teljesedik. A törvény, amikor ezt mondja, egy képes beszélnek egy módja, itt az egész Ószövetségre utalt Jézus gyakorlatilag, és igazából aztán ószövetségi versekkel együtt, Oké, azt mondom, itt az Ószövetségre utalt Jézus, hogy abba mind be fog teljesedni. És vannak proféciák. erről is tudtok, amelyek szintén egyfajta szöveg, amelyet tehát az értelmezése tekintetében ugyanaz vonatkozik rá, mint bármely szövegre, viszont nem kell meglepődnöm, hogyha több képet találok benne, mint amit mint egy más szövegben. Miért? Mert a profécia ugye az egy jövőre vonatkozó kijelentés, amelyet Isten, amikor Isten valaminek a bekövetkezését jósolja meg előre, még mielőtt ez a dolog megtörtént volna. És vannak ugye rövid, közép, hosszú távú jóslatok, proféciák. De nagyon fontos, hogy értelmezem ezeket, mert mikor kijelentették őket, mikor leírták, Isten célja az volt, hogy ezt mindenki olvashassa és lássa. Ugyanakkor vannak benne elrejtett titkok, amelyek csak akkor fogunk rájönni, amikor már bekövetkezik. Egy csomó minden ilyen van, és már mi egy csomót ilyet látunk utólag, ami már bekövetkezett. Ez fontos, amikor egy ilyen proféciára bukkanunk, egy jövőre utaló kijelentésre, akkor fontos tudni, hogy ha még nem következett be, akkor lehet, hogy a jelentése nem 100%-ig biztos számomra, ugyanakkor a bekövetkezése pillanatában a nyilvánvaló lesz. És ezek nem ilyen homályos dolgok, ezek pont, igazából pontos dolgok, de van egy például a jelenések könyve tartalmaz egy csomó-csomó proféciát, és Ézsaiás könyve, Dániel könyve, ami erre vonatkozik, és tényleg egy sok-sok közülük nem érthető. Például van egy ilyen, hogy Dániel mondja, van egy nagy aranyszobor, ami jelképezi a nemzeteket, és aranyfeje lesz, és ezüst mellkasa, és bronz karja, és agyagból lesznek a lábai, és vassal keverve, és hogy ez kicsoda, milyen ország. Tudod, lehet találgatni, és valóban egy csomót már pont ebből azt láttunk, ugye az aranyszobor, mert ott a Biblia el is mondja, hogy melyik micsoda, melyik királyság, amelyik legalábbis a fejre azt mondja, hogy az te vagy, és az utána következőkre pedig következtethetünk történelmi bizonyítékok alapján, hogy ugye volt a Babilon, aztán a Méd-Perzsa birodalom, és így tovább, és legegészen az aljág, aki maga a római birodalom. De aztán van ott egy másik profécia, ami a 10 szarvú állat, amikor minden szarva egy ország, és az pedig már a nagy nyomorúság idejére vonatkozik, amit még nem következett be, tehát nem tudunk, hogy melyik lesz az a 10 ország, de tudni fogjuk, hogy 10 ország kell, és nem egy ilyen homályos Nostradamus-i jóslat igazából lesz, hanem pontos. Pontos. És amelyek nagyon különösen, ugye már számunkra is érthetőek, azok a messiásra vonatkozó proféciák, amelyek Ézsaiás könyve be van talán a legtöbb, Jeremiás profétának a könyvébe, Dániel könyvében, ahol meg van jósolva, hogy mikor lesz az évre pontosan, amikor eljön a messiás, ki lehetett számolni, ugye? És egy csomó-csomó profécia. És például a nagy nyomorúságról is megvan jósolva, hogy pontosan 7 évig fog tartani. Tehát ilyen pontosságú proféciákkal semmilyen más könyvben nem találkozva egyébként. Oké, de ez már kicsit apologetika. Úgyhogy a szövegértelmezésnek van a kétféle módja. Van az úgynevezett alacsony rendű kritika, meg van a magasabb rendű. Mit jelent? Az alacsonyabb rendűt görögül egzegézisnek is hívják, és ez azt jelenti, hogy az eredeti szöveget tanulmányozom, hogy rábukkanjak a legmélyebb, a legteljesebb jelentésre. Az eredeti szavak értelmét és az eredeti nyelvnek a nyelvtanát tanulmányozom, hogy a szövegnek a legteljesebb ismeretéhez eljussak. És ezt hívjuk egzegézisnek, vagy alacsony szövegkritikának. És ugye ezt nem mindenki műveli, nem minden hívő, de a lehetőségem ott van rá egyébként, nagyon jó anyagok vannak hozzá, és én hiszem, hogy valamilyen szinten azért jó, hogyha tudok ezekről. Legalább le tudom ellenőrizni, hogy tényleg az a görög szó van ott, amire hivatkoznak, mert például, csak mondom, a Jehova tanúi csomó félreértelmezést innen vesznek, hogy az eredeti görögöt be más szót tesznek, és csináltak egy hamis angol fordítást, amiből aztán csináltak hamis minden nyelvű fordítást, de az eredeti görög szövegtől eltérnek, és úgy csavarják a szavakat, ide tesznek be egy betűt, oda egy vesszőt, hogy teljesen másson ki, mint ami az eredeti. És persze Isten megmondja, 5 Mózes 4.2-ben már mondta, hogy semmit se tegyetek az igéhez, amit én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. És ezért ez fontos. És egyébként ez megint csak történelmileg bizonyított, hogy bár az eredeti kézzel írott új szövetség az nem maradt fenn, de arról készített közvetlen másolatokból rengeteg, több ezer. És Istennek ezzel is volt egy célja, hogy a legeredetibb az miért nem maradt fenn, de a másolatok, tehát nagyon-nagyon sok másolat van, és ha azokat összeveted, akkor nem találsz köztük eltérést. És ez döbbenetes bizonyíték arra, hogy tényleg ezek pontosan lelettek másolva, és nyugodtan mehetsz az eredeti szöveghez. És egyébként erről van a Josh McDowell-nek egy könyve, a Bizonyítékok, egy ilyen 600 oldalas könyv, amiben ezt nagyon részletesen minden történelmi bizonyíték a lálátámasztva előszerített. Csak nem is akarok most itt ebbe belemenni, de jogos lenne a kérdés, hogy honnan tudod, hogy azok tényleg eredetiek, vagy hogy azok tényleg pontosak. Oké, és akkor a másik értelmezési mód a magasabb rendű kritika, amely gyakorlatilag a történelmi és a kulturális háttérnek a tudománya, tanulmányozásának a tudománya. Ezt görögül izagógiának hívjuk. Pászor Stevens, hogyha hallgatsz ABT órákat, akkor szokott ilyen szavakat használni, hogy izagógia, meg az egzegézis, és akkor csak tud, hogy ez ezt jelenti. Ez az egyik az eredeti szöveg, a másik pedig kulturális történelmi háttérnek a tanulmányozása. És ez vizsgálja a könyv megírásának a korszakát, a kultúráját, és bizonyos kifejezéseket segít helyesen érteni. Például amikor mondja Jézus a gazdag embernek, hogy bizony könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyeknek országába bejutni, akkor mire utal? És az én fejemben mindig megjelent egy tű és egy teve, és hogy az sehogy se passzol össze. De nem ezt...
Nem itt hallottam ezt gyerekkoromban, amikor az álmaimról beszéltem.
Ja, de... Nem azt jelenti, hogy lehetetlen, csak nehéz, nehezebb. Annak nehezebb, akit sok minden köt a világhoz. Akik e világon gazdagok leginkább. Úgy értem, amikor ilyen nagyon-nagyon-nagyon kötődök így a földi dolgokhoz. Mert abban van minden reményem. Igen, amikor fizikai síkon vagyok hozzájuk kötve, így van. És mi az a tűfoka? A tűfoka, lehet, hogy biztos többen is tudjátok, de az egy kapu volt Jeruzsálemben. Ahol esténként, amit bezártak, és csak egy kisebb kapu maradt rajta nyitva, és ott ugye a kereskedők akkor is beszedtek volna jutni, és a közlekedési eszköz az a tele volt akkoriban, mint most nálunk mondjuk a Ducato kis teherautó, akkor a tele volt az ilyen szállítóeszköz. És úgy kellett bemenni a tevének, de tényleg, tehát hogy le kellett a lábait így tolni, mikor a tevé így leül, és így át kellett tolni a kapun. És ez egy nagyon nehéz mutatvány volt, mert a tevét rávenni, hogy leüljön, az se volt egy könnyű, aztán át tuszakolni, de nem lehetetlen. Meg lehetett csinálni, csak nehéz volt.
Tudom, hogy még az a... Nem csak az, hogy le kellett ülni a tevének, ugye ez a, mert a városkapu, tehát az ilyen hatalmas nagy kapu, amelyen a szekerek is átférnek, de amikor becsukták, akkor van benne az a pici, ami pont egy ember magas kapu. És hogy nem csak az, hogy a teve térden állva fért be, hanem ugye úgy jöttek a karavánokkal, a nagy kereskedők hozták a teát, meg a sok rakományt, hogy meg volt pakolva a tevé.
Le kellett venni.
És azokat mind le kellett róla venni. Tehát a teve csak térden állva és mesztelenül tudott átmenni. És ugyanígy, hogy mi is ugye mesztelenül jöttünk, és mesztelenül megyünk a világról is.
Igen.
Szerintem ez a prioritásainkról beszélhet. Szerintem semmi baj a gazdagsággal, csak azzal van a baj, hogyha az a minden, hogyha abban van a forrás, mert
Igen.
Mert az úgyis, tehát nem az az igazi.
Ez volt egy tökéletes izagógia és egy alkalmazás, amit a Peti most mondott, csak így hermeneutikailag. Tehát abszolút helyes, így van. És azért nem mindegy, hogy tudom-e, hogy mi volt ott a történelmi háttér ebbe az egészbe, vagy hogy csinálták azt a tevét, meg a tűfokát, vagy van egy ilyen elképzelésem, hogy ha nekem pénzem van, akkor lehetetlen bemenni az mennyek országába, és kész, tudod. És hát Jézus megmondta. És aztán a fejemhez is vagdossák, még jó néhányszor. De nem, de ugye? Tehát fontos, nagyon fontos. És lehet, egyébként ehhez vannak kommentárok, történelmi könyvek, amikbe utána lehet nézni, vagy van, Isten adott nekünk Efézus 4 szerint pásztor tanítókat, akik felkészültek az igéből, és megbízhatóak. Bár a felelősség az enyém akkor is, hogy amennyire tudok, utána járjak. Tényleg. És oké, a Bibliának csak így az értelmezésen néhány dolog még akkor, hogy értelmezem, mi az alapvető értelmezési mód a Bibliához? Ez nagyon egyszerű, szó szerinti. Szó szerint veszem, ami le van írva. Oké. És most, ha teve meg a tűfoka, akkor mi van meg a többivel? Szó szerint veszem addig, amíg az nem mond ellent, ugye, amíg az nem valami teljesen irreális kép, tehát nem teljesen valóságtól elrugaszkodott és abszurd, és vagy akkor, hogyha valami olyan dolog van benne, ami nyilvánvalóan ellentmond a Biblia a nyílt tanításának. Ugyanis Isten azokat a dolgokat, amelyek különösen fontos, alapvető tanok, azokat tisztán és nyíltan sok-sok verseny keresztül elmondja. Hosszan-hosszan tárgyalja. Igazából. Ezt hívjuk úgy, volt ugye az első említés elve, ez a teljes említés elve. Teljes említés elve, hogy az alapvető tanokat, például a bűn, a törvény, a kegyelem, a megváltás, Isten bizonyos ige szakaszokban nagyon nyilvánvalóan, szó szerinti módon tárgyalja. És mindig ehhez innen indulok ki. Nem egy homályos ige részből, ami tele van allegóriával, meg képes beszéddel, hanem keresem ezt az alapot, amiből kiindulhatok, és aztán nézem, hogy fel lehet ismerni, hogy képes beszélde valamit. Tehát, hogyha nyilvánvalóan irracionális, amit állít, sokszor egyébként nem is gondolunk rá, mert annyira megszoktuk, hogy hát ez biztos nem kell, tehát ez biztos nem szó szerint értem, tudod. De van egy ilyen a Bibliában mondjuk, hogy Jézus azt mondja, aki meg nem tagadja, meg nem gyűlöli apját vagy anyját, az nem lehet az én tanítványom. Most mit értett itt ez alatt Jézus? A Jézus itt egy képes beszédet használt, ugye, feltételezem, mert ugye a törvényben benne van, 2 Mózesben is, hogy tiszteld apádat és anyádat, és a Biblia több helyen, Efézus 5-ben például, a Tesszalonikai levélben, Timóteus levélben nyilvánvalóan tanítja, hogy tisztelni kell a szüleinket, akkor mire gondolt itt Jézus? Így van. És nem a gyűlölet, ami a szeretet pedig nem tesz rosszat a fele barátnak, Róma a levélből tudjuk, 14-13 azt hiszem. És a képesbeszédnek van egy, hogy miért használom a Biblia képesbeszédet? Az egyik oka, hogy sokkal jobban kifejez, sokkal, úgy mondjam, egy olyan kifejezésmódot használom, ami mellett így nem tudok elmenni. Nem tudok egy felszínesen átsiklani felette, hogy jó, Jézus ezt mondta, tovább gyerünk, hanem mit mondott? Mit mondott Jézus? A képes beszéd, de nem felejtem el. A képes beszéd segít emlékezni egyébként, és hatékonyan illusztrál. És ha megnézem, ha úgy tényleg elgondolkozok rajta, és megnézem az eredetit exegézisben, akkor látom, hogy itt Jézus a prioritásokról beszél. Mondhatta volna azt is, hogy ha valaki jobban szereti az apját vagy anyját, mint engem, akkor nem lett az én tanítványom. De valamit ki akart hangsúlyozni, és ezért mondta ezt, hogy mondjuk volt benne túlzás, ez is egy ilyen forma, ami még inkább segít kiemelni a lényeget. Tehát szeretné, ha Jézus, ha értenénk a lényeget, és ezért beszélt így, hogy aki meg nem gyűlöli apját, anyát, mert az első az Jézus kell, hogy legyen az életemben, nem valaki más. De ezt nem ebből az igerésből fogok következtetést levonni a gyermekszülő kapcsolatra, ugye? Hanem van az alapelv, a nyilvános, tehát nyíltan szó szerint értendő igerészekből. Amik segítenek megérteni igazából ezt, és segítenek felismerni, hogy ez egy képes beszéd. És igazából a görög kultúrában és a héber kultúrában nagyon-nagyon erősen ott volt ez a költői képes beszéd. És a tanítványoknak és az ottani embereknek, a farizeusoknak, többieknek, amikor beszélt Jézus, akkor ők egyből értették, hogy miről van szó. Például János 10.30-ban, amikor azt mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ez szó szerinti beszéd. És a zsidók egyből értették, ugye a görögben a homoiusios nevű szó, egy lényegűek vagyunk, két személy egy lényegben. Mert a 31. vers azt mondja, és azonnal köveket ragadtak, hogy megkövezzék őt, mert Isten káromolta, mert Istennel tette magát egyenlővé. És nyilvánvaló. És egyébként megkérdeztem muszlimokat, hogy mit gondoltok erről a versről, és először azt hitték, hogy benne sincs a Bibliában egyébként. Jézus soha nem mondta magát Istennek. És ebben a tudatban éltek, ezt tanítják a muszlimoknak egyébként. És egy olyan emberrel beszéltem, aki maga is hitoktató, tehát muszlim hitoktató. És így döbbenet. Oké. A teljes írás Isten ütelítetett és hasznos, ugye? Teljes írás. És a képes beszédnek vannak formái, mint az egyszerű hasonlat, tudod, amikor például beszél Jézusról, mint bárány, a nyírói előtt nem nyitotta ki száját, Jézus, mint egy bárány, és ugye a hasonlat kiemel egy tulajdonságát, igazából azt a szelídségét, a csendességét, ami egy bárány nyíl volt, és ahhoz hasonlítja. És vannak benne metaforák, amikor nincs kifejezve, hogy ez valami hasonlat, hanem azt mondja, hogy óvakodjatok az ebektől. Na, ez is benne van a Bibliában. Most akkor nem szabad kutyát tartani? Nem. Ne. Kész. Ne, vége. Csak elálltam, hogy Filippi 3.2-ben van a vers.
Köszönöm.
De képes beszéd. Mert honnan tudjuk, tanulmányozzuk az akkori kultúrát, az akkori történelmet, és a hamis tanítókra használták ezt a kifejezést, hogy ebek. Jézus is használta egyébként. A zsidók használták a pogányokra, és Jézus is így beszélt. Szándékosan egyszer ugye a szirofőnicei asszonnyal, és pár idejében, tehát ez a szó egyértelműen a hamis tanítókra utal, ha megnézed, hogy hol és mint vannak hivatkozások. És utána beszél a gonosz munkásoktól, akik, és őrizkedjetek a megmetélkedéstől, ezek olyan emberek, úgynevezett judaizálók voltak, akik a törvényt hirdették. Mai nap is vannak ilyen emberek egyébként, akik azt mondják, hogy törvényből a cselekedetek alapján van üdvösség, nem pedig hitáltal kegyelemből. És ezt nevezi Pál ezeket az embereket ebeknek, hogy óvakodjatok tőlük. Ez is kiemel valamit, hogy tudod, és egyből beugrik egy kép, hogy ebbe egy ilyen veszett, vérszomjas Rottweiler, tudod. Az ilyen emberektől, akik ilyeneket terjesztenek, csak így tényleg óvakodj, mint egy vérszomjas. De nem azt mondja, hogy ne tarts kutyát és utáld az állatokat. Nem, az abszolút bibliai, úgyhogy. És ezt Ószövetségből is tudhatjuk, de oké, okay, most nem ez a téma. De tényleg a Bibliának olyan, tehát képes beszédnek van célja. Van egy célja, hogy miért használja a Biblia, amit már mondtam, hogy de inkább az, hogy egy erőteljesebb kifejezés, és egy valamit, egy tulajdonságát akarja kifejezni az összehasonlított és az összehasonlítandó dolognak, a két összehasonlított dolognak, egy meccés pontját. És van a példázatnak egy kiterjesztett, bocsánat, már kimondtam, a hasonlatnak egy kiterjesztett formája, ami a példázat, amire szintén külön értelmezési elvek vonatkoznak, honnan tudjuk ezeket az elveket? Jézus maga mondta egyébként. Jézus maga mondta, hogy hogy értelmezzük a példázatokat, és ő maga mondja is, hogy most ezeket példázatban mondom nektek. És Máté 13:10-17-ig van ezek az alapelvek. Ezeket szerintem olvassátok el, de igazából azt mondja, hogy el van rejtve. A példázatot szándékosan használta a Jézus, hogy elrejtse azok elől az értelmét, akik úgy gondolják, hogy mi már mindent tudunk. Mi vagyunk itt a sztárok. És mai nap én is találkoztam emberekkel így mindenfele, akik hát nekem nem magyaráz a Bibliáról, én 5 évig ezt tanultam, én már mindent tudok róla. Aha, akkor nem olvastad 1 Korintus 8:1-et, ami azt mondja, hogy aki úgy gondolja, hogy valamit tud, az igazából semmit nem tud. Vagy akkor hogy van ez? Tudod, akkor tényleg, vagy te csak rámondod, hogy te már mindent tudsz. És ez igaz, hogy végtelen dolog egyébként, hihetetlen. De a példázatban Jézus megvilágítja a dolgokat azoknak, akik engedik, akik szelídek, akik hagyják, hogy Isten szóljon hozzájuk, akik taníthatóak. Viszont a büszke emberek előtt rejtve marad a jelentése, és egy csomó érthetetlen példázat van számukra a Bibliában. Számunkra is vannak nyilván nehezebben érthetőek, de ha az alapelveket betartjuk, és a példázatot példázatként értelmezzük, akkor meg tudjuk találni ezt a jelentését, mert példázatra is vonatkozik az, ami a hasonlatra, hogy van egy közös pont, egy metszéspont, amiről beszél a Biblia, amiről beszél a példázat. Egy dolgot, egy elvet emel ki Jézus általában egy példázatban, nem pedig 25 félét. És alkalmazást kereshetek, az egy másik dolog, de ezt nem mondtam még, egy fontos alapelv, hogy mindig egy értelme van a szövegnek, de sok alkalmazása lehet. Egy értelme, ami a szerző szándéka volt, de sok alkalmazása lehet. Az alkalmazásnál vigyáznom kell, hogy összhangba legyen a Biblia többi részével, az egésszel. És emiatt így nagyon óvatosak vagyunk az alkalmazásokat illetően. Amit mondott például a Péter az előbb a tevéről, az egy nagyon jó alkalmazás volt. Mert ugye ott van 1 Timóteus 6, a Jézusnak a többi példázata, ahol nyilvánvalóan mondja, hogy nem magával a gazdagsága van a probléma, hanem a prioritással, a viszonnyal, a kötődésekkel, a természeti, fizikai kötődésekkel ehhez a világhoz. És a példázat is gyakorlatilag hatékonyan illusztrál valamit, de fontos tudni, hogy van lényeges, mondjuk úgy, hogy lehet ezt mondani, hogy van olyan rész, ami ezt mindjárt pontosan akarok fogalmazni, hogy a példázat értelme szempontjából lényegtelenebb rész, és van a példázat értelme szempontjából fontosabb rész. Honnan tudjuk, hogy melyik a fontosabb, amelyekre különösen oda kell figyelnem? Az, amelyik ezt az egy pontot, ezt amiről beszél, erősíti. Hát a példázatnak a fontos része az az, amelyik ezt a hasonlatot, ami benne van, ezt a képet, ezt az illusztrációt felerősíti, alátámasztja. És amelyik nem, az abban nem kell feltétlenül szellemi alkalmazást keresnem. Nem kell. Lehet, hogy Isten egy más módon odavezet és mutat valami belőle, de a példázat szempontjából nem kell, mert egy csomó félreértelmezés ebből származik. Ott a hamis sáfár Lukás 16-ban, aki ugye hamisan cselekedett, de bölcsen. De nem azért dicsérte meg őt az Ura, mert hű, de szuper, és milyen jó, és milyen helyesen tette, amit tett, hanem azt mondja, hogy okosan cselekedett. És ugye aztán erről beszéltünk, hogy ez melyik görög szó, hogy a jelenlegi nyerességét feladta egy jövőbeli nagyobb nyerességét fejében. Egy hosszú távú befektető gondolkodás volt ott, és ezért dicsérte meg az Ura. De nem azért, hogy ott lecsalta a tartozásokat, és ezért barátokat szerzett. És ez ugye az ellen mond a Biblia többi részének, a törvénynek is, ugye 2 Mózes 20-ban, hogy ne csalj, ne lop, hát azt mondja, ne lopj, ne károsítsd meg a fele barátod, a szeretet törvényének, ugye nem tesz rosszat a fele barátnak. Tehát látjuk, hogy a Biblia egy ilyen nagy egész egységet alkot. De van egy szabály, amit így még Sanyi említett az üzletemben találkozókon, Ézsaiás 28-ban, ami nagyon fontos, és talán ezzel kellett volna kezdeni. De ezt már ezt lehet, hogy tudjátok. Ézsaiás 28-ban van az, hogy szabályra új szabály. Hogy? Kinek van fülhallás, az hallja. Nem akarok demagóg lenni. Azt mondja, Ézsaiás 10. vers, igen ez az. Mivel parancsa új parancs, parancsa új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezt mondja, és ha érteni is akarod, hogy olvasd el ezt a fejezetet.
Ebben most semmit nem értek, ne
könnyebbültünk. Na ez az. Oké, és ez rávilágított valami, még egy alapelv, hogy ha nem értesz egy szövegrészt, nézd meg a kontextusát. Olvasd el, mi van előtte, mi van utána. Nagyon fontos. Ne akard itt kiragadva, és hú, ez mit jelenthet, és akkor elkezdem itt dobálgatni a levegőbe, és zsonglőrködni vele, hanem nézd meg, és oké, hát most már belementünk. Szerintem, mert itt olyan tanítókról beszél, akik úgymond mindent tudtak, és akik tanították Izraelt egy hamis módon, és kérdezte Isten, hogy ki tanít tudományra? A tanítás kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal és a csestől elválasztottakkal, tehát a csecsemőkkel. És mondja egy szabályra új szabály, ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni a néphez. És Isten azt itt mondja, hogy mivel a nép Ézsaiás könyvében máshol, hogy 50. fejezetben azt hiszem, mivel a népnek a szíve felfúvalkodott és büszke, és azt hiszem, hogy már mindent tud és jobban tudja a dolgokat, mint Isten maga, ezért homályosan fogok szólni hozzájuk, és ezt Jézus is mondta, hogy ott Máté 10-ben. És mert itt egy alapelv a Biblia értelmezéséhez, hogy az nem egy ilyen pontokba szedett lista, hanem Isten egy céllal így állította össze, hogy szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, itt van kijelentve valami, ott van kijelentve valami, össze kell raknod, meg kell találnod az értelmét az egésznek, a részeknek, és az egymáshoz való viszonyuknak az egészben. És lehet, hogy Pászor Stevens ezt jobban tudja definiálni, vagy akár a Sanyi. De van egy ilyen, hogy már csak ez a két dolog is, hogy első említés és teljes említés. Abból indulok ki, és keresek hozzá részeket. És a részeket nem önmagukba vizsgálom, nem veszem ki a Bibliából, hogy itt van egy elv, itt mondott valamit Jézus, és akkor ez így van, és kész, hanem hol van még egy kicsi ez? Hol van még egy szabály ehhez, ami ehhez kapcsolódik? Itt vagy itt? És ezért van a Biblia, ezért is találták ki aztán a Biblia megírása után néhány száz éve, hogy meg kéne számozni, mert így könnyebb hivatkozni, mert a Biblia tele van hivatkozásokkal, és eredetileg nem volt benne számozás. Sőt, a héber szövegben még mondatok se voltak külön válasz. Ugye a héber az egybe van írva is, ugye balról jobbra. És aztán nyilván, amikor fordították, és amikor először ugye az Ószövetséget görögre, aztán az Újszövetséget görögről különböző nyelvekre, például ugye a Wycliffe angolra, aztán a Károli bácsi magyarra, vagy van még a Vizsói Biblia, amit talán még korábbi, lefordították. Akkor ezeket már mind figyelembe vették, és sőt, azt hiszem a számozás csak fordítások után jelent meg, ha jól tudom, ilyen 1300-es évek körül. És addig nem is volt számozás, de aztán tudod, itt ez a szabály, hogy tényleg a Biblia az így ilyen, ha azt mondom, hogy hipertext nyelv, azt értitek? Internet. Linkek. Itt, ide egy link, oda egy link, oda, tudod, hivatkozások egymásra. És a Bibliában is van, több részből áll. Ilyen módon. Több, a Bibliában van egy ilyen elv megint csak, hogy progresszív kijelentés, egy haladó kijelentés. Isten a különböző korszakokban a különböző mértékben jelentette ki magát. Nem máshogy, mindig ugyanaz az Isten volt, mindig ugyanaz volt az üzenet, de a szint, amin beszélt, az más és más volt. Ugye? És így, ahogy így haladok előre, és ahogy így össze, és így nézem, összeszedem az információt, böngészgetek a Bibliában, brázolom a Bibliát, a hivatkozások alapján és az alapelvek alapján, amiket hallottatok, és amik az értelmezéshez tartoznak, kezd így felkapcsol, tehát így a homály eltűni, és így tekerik föl a lámpát. És ezért, és ne aggódjatok, hogyha valami így homályos még, pláne például abból, amit én elmondtam, mert lehetetlen ennyiből azért megérteni, de így talán felvillantott néhány dolgot, és Példabeszédek 4.18 mondja ezt, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz egészen a teljes délig. És lehet ez a feelinged, mikor olvasod a Bibliát, és amikor tényleg egy ilyen tanulmányozó hozzáállással, egy ilyen, hogy én ezt tudni akarom, és Uram, mutasd meg nekem, hogy ez hogy van. Alázattal és szelítséggel állok hozzá, de ezzel a egy módon lehetek ilyen erőszakos, hogy de én tudni akarom. De nekem ez, Uram, én tudod, én nem akarok tudatlan lenni. És akkor így jön egy vers, jön egy réma, egy személyessége hozzád, és aztán jön egy másik, jön egy másik, jön egy másik, és összeáll egy egész képé. És nem egymásnak ellentmondó kijelentések, hanem egy egész üzenet, amely tematikus, kategorikus tanokra alapul gyakorlatilag, egy kategorikus üzenet, amely szól hozzád és az életedet átformálja. Mert Ézsaiás 55-ben azt mondja a Biblia, hogy Isten igéje olyan, mint az eső, mert megöntözi a földet, nem tér vissza a dolga végezetlenül, hanem elvégzi a munkáját. Tényleg. Úgyhogy az ige tud hozzánk szólni, tud felénk szolgálni, tud átformálni. És miért? Mert ez egy szerelmes levél. A Biblia egy szerelmes levél, és a szeretetnek van egy alapelve, hogy a szeretet nem megköveteli a változást, a szeretet létrehozza a változást. Nem? És Isten így kommunikál. Nem egy törvénykönyvet adott, de nem egy törvénykönyvet adott mégse, hanem egy pontos, hibátlan kijelentést önmagáról, amelyekben van bizonyos, úgy értem, rejtett tartalom is, nyilván, de nem, soha nem az volt a célja, hogy érthetetlenné tegye, hanem Istennek mindig az volt a célja, hogy érthetővé tegye, de a büszkének Isten ellenáll, az alázatosnak pedig kegyelmet ad. Az alázatos, mert Isten így döntött. Istennek nem tetszik a lázadás. Amikor én... Oké, de ez már egy másik téma persze. De Isten... És valahogy ezért így elrejt dolgokat emberek elől. A büszke elől elrejti. 1 Korintus 2 azt mondja, hogy a Szent Szellem által lehetséges értenem a Bibliát. A keresztül való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Bolondság. A világnak bolondság, de Isten e világ bölcseit tette bolondakká, megszégyenítette őket, de kijelentette magát azoknak, akik akarják hallani. És azt nem véletlenül mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, mert ilyenek a mennyek országa, és legyetek úgy értem, ugye ez jelentheti azt, hogy függőek, hogy függ a szüleitől, jelentheti azt, hogy egy tiszta, őszinte érdeklődés van bennük, egy hamisítatlan, egy ilyen őszinte vágy arra, hogy egy kíváncsiság, egy érdeklődés, és az, hogy elhisznek dolgokat teljesen. Vagy elhiszik, vagy nem, de ha valamit elhisznek, akkor azt teljesen elhiszik. És azt hiszem, hogy ez is egy fontos hozzáállás. Ja, úgyhogy azt hiszem, hogy most ennyit mondok, nyilván lehet, hogy még szóba fog ez kerülni, lehet, hogy még majd beszélünk róla nyilván, de most akkor így beszélgessünk.
A reklám helye, mikor van az órád?
Ja, igen, tényleg. Tegnap volt egy óra, de ez a hermeneutika az hétfőn van, ugyanúgy, mint 6:50-től.
6:50-től hétfőn, tehát aki szeretne írás értelmezésről többet tanulni, az a Közép-Európai Teológiai Akadémia hivatalos óráján tanulhat Kauth Györgytől hétfőn 6:50-kor. És csak be kell jönni az óra, hogy ki van rakva ott az ajtóra többnyire, és megtaláljátok a termet. Nagyon köszönjük, és igazából Gyurinak most nagyon nehéz feladata volt. Ez egy fél éves tantárgy, amit azt hiszem fél év alatt sem nagyon lehet letanítani. Tehát az az élménye a tanárnak, hogy csak így ugrik témáról témára, és egy ilyen összefoglalást adott most nekünk, és nagyon jó, nagyon köszönjük. És talán csak így zárszónak egy ilyen következtetés, ugye, amiket a Gyuri mondott, hogy akkor hogy is olvassam a Bibliát ma este, vagy ma délután, amikor? Ugye az első az volt, hogy alázattal, azaz tudva, hogy valószínűleg egy csomó mindenben meg kell gondolnod magad. Tehát azt fogja a Biblia kideríteni, hogy te tévedtél, és a dolog másképp van. Legyél kész erre. Utána a második dolog az, hogy ha olvasol valamit, soha ne ijedj meg semmitől. Mert valószínűleg nem érted, amikor épp elolvastál valamit. Tehát ami így a fejedben ott kell, hogy legyen, hogy sose számíts arra, hogy amikor élből elolvasol valamit, akkor te abból valamit is így megértesz. Ha valami ott jön, akkor ezt a döntést kell meghoznod. Fú, ez izgi, fogom magam, és ezt a kötetet zsidó levélben olvastam valamit, ami fú, de érdekes. Na most, ha komolyan gondolod, hogy érteni akarod, akkor fogod magad, visszalapozol zsidó 1:1-hez, és rászánod azt a 20 percet, míg lassan végigolvasod az egészet. Az egészet, zsidó levelet. Hát zsidó, hát fél óra alatt mondjuk egy levelet, hát mennyi? 5 oldal, 10 oldal. Fogod magad, végigolvasod. És ezzel megvan a szövegkörnyezet, mert nagyjából, csak ugye... 10
bibliai oldalt én 20 percet végigolvasod, semmit nem.
Oké, akkor szánd rá azt az egy órát. Azt az egy napot. De mert ez, mit mondott a Gyuri? Nem ragadhatod ki a szövegkörnyezetből. Tehát ne gondolj arra, hogy értheted, hogyha kiszeded a környezetből. Mert ott van egy allegória benne, ott van egy hasonlat benne, amit az előtte lévő szöveg értelmez, az irányát az adja meg, az utána való szöveg fogja magyarázni, és lehet, hogy a kereszthivatkozást is el kell olvasnod, mert a Ézsaiásban van az eleje, és Jelenésekben a vége. És egyszerűen sok riadalom a bibliaolvasás közben azért van, mert nem veszed magadnak a fáradtságot, hogy tényleg elolvasd. Belepiszkálsz egy picit, és utána azt mondod, nem értem. És ezzel az élménnyel teszed el, és fekszel le aludni. Holott nem olvastad a Bibliát, belepiszkáltál. Nekem ezt jelenti, amit a Gyuri mondott. Olvasni azt jelenti, hogy elolvasod az egész fejezetet, az egész témát, és igazad van, Péter, lassan úgy, hogy mondatról mondatra, és nem mész a következő mondatra, amíg arról a mondatról el nem döntötted, hogy vagy értem, vagy nem is fogom most érteni, úgyhogy figyelmen kívül hagyom, majd utána kérdezek, később most megyek tovább, hogy megértsem azt, amit akartam, ugye? Aztán abban a fejezetben, amiről tényleg szó van, előtt 10 vers, 20 vers, 30 vers, azt elolvasom 2-3-szor. És ott megnézem a kereszthivatkozásokat is.
Ugye, a más, amit még én a Gyuriból megértettem, hogy ha valami bizonytalan, ha valami kérdéses, akkor azt tedd egy olyan polcra, hogy majd kiderül, hogy mit jelent ez, de a bizonytalannak ne engedd meg, hogy a biztosat megkérdőjelezze. Vannak nyilvánvalóan kijelentett alapelvek a Bibliában, amiket nem dobhatsz ki a kukába csak azért, mert olvastál egy olyan részt, ami... Ugye, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. És ez a szűzekről szólt, akiknek volt olajuk. És az olaj az a Szent Szellemről szól, ez a hívőkről szól. A hívőket ki fogják vetni, és ott sírás és fogcsikorgatás lesz. És kétségbe se. És eldobtad egy példázat lényegtelen részlete miatt, ami nem is arról szól, azt az alapvető tant, ami az örök biztonság és a hit általi üdvösség tana. Nem teheted. Vétesz a szövegértelmezés alapszabálya ellen, ha ezt teszed. Úgyhogy lassan olvasd, alázattal, kereszthivatkozásokat figyelve, és adj magadnak időt, hogy a bizonytalan részek a homályból lassan kijöjjenek a világosságra. És talán még egy gondolat, hogy olvasd imádságos szívvel. Uram, ez a dolog nekem túl nehéz. Úgy értem, ezt a könyvet kisilabizálni nekem túl nehéz. Bibliaiskolába járok, gyülekezetbe járok, üzletember találkozóra járok, és megteszek mindent, ami tőlem telik ahhoz, hogy értsem. De Uram, ha te hamarabb akarsz nekem adni, mint 10 év, ami alatt én megtanulnám, akkor jelentsd ki nekem most. Hallani akarom tőled. Tedd érthetővé, nyisd ki, hadd nyíljon ki ott, hadd lapozzak oda, hadd értsem meg, amit olvasok. És Isten meg fogja csinálni. Meg fogja csinálni. Adni fog neked. És még egy, a hétköznapi élethez. És ez ugyanaz, amit a Gyuri mondott, ez az alapelv. Nem ahhoz, hogy a mindennapi életben segítsen neked a Biblia, nem kell sokat tudnod. Csak néhány dolgot nagyon. Néhány dologról el kell döntened, hogy az tényleg úgy van-e. Szeret téged Isten? Veled van, vagy ellened? A javadra fordít mindent, vagy nem? Ha keresed először Isten országát, akkor mindent megkapsz ráadásba, vagy nem? Néhány dolgot, én amikor megtértem, 1-2 évig csak néhány dolgot tudtam, ezt a néhányat. Ezt ennek utána néztem is, és aztán a hétköznapjaimban ezekkel éltem. Fölkeltem reggel, és ezt mondtam, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem. És ezt tudtam, hogy ő velem van. Ezt ennek utána néztem. És akkor nem félek ettől a naptól. Akkor minden a javára van annak, aki az Isten szereti, és nem az a szeretet, hogy én szeretem Istent, hanem hogy ő szeretett előbb minket. Azaz én szeretem Istent, mert elfogadtam az ő szeretetét, és minden a javamra van. Két verset tudok, ezt a kettőt. De ezt tudom. És az a sok homályos dolog majd a helyére kerül. De ezt, ami biztos, nem engedem el. És tudom, hogy lehet, hogy ezen a szinten ezek a versek sem biztosak neked. Kérlek, hogy a tanulmányozásban juss el odáig, hogy ezek biztosak legyenek. 1-2 dolog. A nyilvánvalóan kijelentett, az evangélium, a kegyelem tana, mindenütt ott van. Tessék úgy, tessék meglátni, és aztán ahhoz ragaszkodni és el nem engedni. Néhány dolgot, ha hiszel, azaz el tudod fogadni valóságnak, megváltoztatja az életedet. Gyökeresen. Néhány dolog. És a legnagyobb tolvaj a bizonytalanság, a legnagyobb tolvaj a megkérdőjelezés. Biztos úgy van, te erre számítasz, te ebben bízol, biztos úgy van. És ezt a megkérdőjelezést nem tudja más a helyére tenni, csak az apologetika alapján álló hermeneutika. Neked kell a Bibliához menned, neked kell megtalálnod, és Isten neked kell, hogy odaadja. És akkor ki megkérdőjelezhetetlen bizonyosság lesz belőle. És jön az a kis hang, hogy biztos, hogy úgy van. Biztos, öregem, te ne kötekedjél itt. Biztos. Elmagyarázzam, el tudom magyarázni, hogy miért biztos. És akkor az életedet nem tudja megingatni semmi. Amen. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy tegyél minket tanulmányozó emberekké. Tegyél minket olyan emberekké, akik veszik maguknak a fáradtságot, hogy olvassák a Bibliát. akik hermeneutikával olvassák, akik olvassák az írás értelmezésének a szabályai szerint, akik kutatják az írásokat. És csak hálásak vagyunk Gyuriért és a felkészüléséért, és csak kérünk, hogy áld meg az óráit, és akit akarsz, Uram, vigyél el ezekre az órákra, és készíts fel minket arra, hogy azt a nagy-nagy kincset, amit a könyvben odaadtál nekünk, átvegyük tőled. És hogyha van köztünk valaki, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, még nem tette meg az első lépést sem, nagyon egyszerű, csak tedd meg egy apró, pici lépés, amely elfogad egy ajándékot. Az evangélium nem más, mint egy ajándék. Isten önmagát adta, a fiát azért, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. Csak egyszerűen mondd neki, elfogadlak. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj örök életet. Ez a Biblia magja, ez a központi üzenete. Jézus Krisztus, aki meghalt a világ bűnéért, hogy örök élete legyen mindenkinek, aki hisz. Higgy benne most. Fogadd el Jézus Krisztus. Csak mondd, elfogadlak, Uram. Ez a kis ima, ha mennybe juttat téged. Ez a kis ima örök életet ad. Ez az ima behozza a Szent Szellemet az életedbe, aki aztán segít neked minden nap, magyarázza az írásokat, értelmezi a Bibliát. Köszönjük, Uram, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.